1983-ban születtem, Kaposváron, egy olyan cigány családban, ahol a bűnözés mindennapos volt, tehát hogy ez nem volt az erkölcstelen dolgokhoz sorolva. Onnan 12 éves koromban nagymamám halála után intézetbe kerültem, először nevelőotthonba, illetve utána javítóintézetbe. Anyám alkoholista volt, illetve még mindig az, és én kértem, hogy elmehessek az intézetbe. Szóltam a helyi gyámügyesnek, hogy szeretném, hogyha segítene, ő meg elintézte, hogy bekerülhessek Toponárra az akkori Givibe. Az intézetben kaptam annyit, hogy a 8 általánost be tudtam fejezni. Aztán próbáltak szakmásítani, de nem igazán sikerült befejeznem semmilyen szakmát. A barátok félrevittek.
Mit jelent az, hogy félrevittek?
Nem igazán tanultam tőlük jót. Ott csak a rossz példa volt. Belevittek bolti lopásokba, apróbb dolgokba, amik akkor még gyerekcsínynek számítottak. Így aztán az iskolát elkezdtem hanyagolni, elkezdtem inni. Körülbelül 14 éves koromra eljutottam odáig, hogy már komoly szinten ittam. Innen egyenes út vezetett a javítóintézetbe, Szalergerszeg mellé Botfára. Onnan megszöktem, és igazából kint az utcán éltem meg, amikor befogadtak barátok, esetleg néha rokonok. Akkor náluk aludtam, laktam. Időközben megismertem egy embert, ő Sons László atya, Kaposfőn főesperes jelenleg is. Őtőle csak jót kaptam. Mindenben, amiben tudott, segített, támogatott, nem csak anyagilag, lelkileg is. Próbálta Jóisten felé vezetni, de akkor én erre nem voltam képes. Nem tudtam felfogni, hogy mit akar tőlem.
Nem küldött el?
Nem. Behívott, megetetett, megkérdezte, honnan való vagyok. Elkezdtem neki hazudozni, és mondta, hogy nem, mondd meg az igazat. Ő azzal erősített, hogy akármit csináltam, akár mekkora baromságot vagy hülyeséget, ő szeretett. Mindig szeretettel fordult hozzám.
Ezek szerint akkor gyakran megkerested őt?
Igen, nagyon gyakran. Amikor tehettem, elmentem hozzá, és mindig csak a jót kaptam tőle. És itt most nem csak az anyagi dolgokra, meg az élelemre gondolok, hanem egyébként is mindenre. Mai napig tartjuk a kapcsolatot telefonon. A múltkor itt volt, nála gyóntam. Valami hihetetlenül fantasztikus ember. Isten éltesse sokáig.
Ő volt az egyetlen ember, akivel igazán őszintén tudtál beszélni?
Volt még egy. Ő Mernyén volt plébános, ő a Vaslabán Csaba atya. Ez a két ember volt, aki nagyon őszintén, nagyon komolyan állt hozzám, de Laci atya volt az, aki mindig ott volt, ha bajom volt, ha problémám volt, ő hozzá mehettem. Beszéltek Istenről, de akkor olyan fantazmagóriának tűnt, hogy jaj, nehogy már, hát mi az meg. Tehát, hogy nem hittem el, hogy létezik.
Őszintén szóval, mit gondoltál róluk, mindamellett, hogy nagyon jó emberek?
Utólag most már tudom, hogy mi az, amit gondolok. Akkor nem tudom, akkor egy megszállott fanatizmust gondoltam mögötte, tehát semmi tartalmast. Aztán, hát ugye az idő igazolta magát, és...
Na de ennyire ne szaladjunk előre, tehát ott tartottunk, hogy bár voltak segítőid, akik kihúzhattak volna a bajból, de te nem hallgattál rájuk, hanem mentél a magad feje után.
Így van.
Merre mentél?
18 évesen, illetve el kellett hagynom az intézetet. Akkor a kapott pénzből, amit a családi pótlékból tettek félre nekem, ez körülbelül 100 000 forint volt, de talán még annyi is, ez 2001-ben volt. Ez a pénz az nagyon gyorsan elment. És elkezdtem bűnözni, amit az intézetben láttam, tanultam. Először csak kis lopások voltak, aztán egy kicsit nagyobb lopások, aztán jöttek a komolyabb bűncselekmények is. A vége az lett, hogy 2003. szeptemberben letartóztattak, és 2009. márciusig voltam bent. Megszakítás nélkül.
Miért tartóztattak le?
Fegyveres rablásért.
Mivel igazoltad magadnak, hogy neked mondjuk jogod van elvenni a másét, amiért nem te dolgoztál meg?
Én mindig arra gondoltam, hogy ha másnak van, akkor nekem is lehet. Természetesnek tűnt, hogy elveszem. És nekem jogom van arra, hogy elvegyem bárkitől.
Tehát nem éreztél soha lelkiismeret fordulás?
Nem. Talán nem is volt akkor még lelkiismeretem.
Hogyan gondolkodtál akkor az ítéletről?
Ez nekem akkor egy akkora büntetés volt, hogy ezt elképzelni nem lehet, és én azt hittem, hogy nem is fogom tudni letölteni.
És amikor szabadultál, akkor ott folytattad,
igen,
ahol abba hagytam?
Ugyanott folytattam, ahol abba hagytam. Annyi különbség, hogy már nem mertem rabolni. És Dunakeszire kerültem az Élő Reménység Alapítványhoz. Nagyon kedvesek, nagyon rendesek voltak. Ott is jött a rossz énem. Kihasználtam őket, megloptam őket nem egyszer. Ennek következtében újra börtönbe kerültem, akkor már 4 évre.
Ezt is igazságtalannak tartottad?
Igen, igen. Eltúlzott az ítélet, hogy ez nagyon sok, hogy ennyit nem is érdemlek. Nem bántottam senkit, miért kell nekem 4 évet ülnöm. De letelt, és ez még hosszabb volt ez a 4 év, ez nem 4 évnek, szóval ez már olyan volt, mint 12. Rengeteg volt. Amikor szabadultam, akkor eldöntöttem, hogy nem megyek vissza. Úgy terveztem, hogy felülök az első vonatra, mert hogy nem volt hova, teljesen mindegy volt, hogy jobbra vagy balra. Felülök az első vonatra, és kimegyek Németországba.
Mert hogy ott?
Talán, hogy kolbászból van a kerítés. Úgy gondoltam, hogy az életszínvonal minőségéből kifolyólag nekem is jobb életem lehet. Elindultam, aztán rájöttem, hogy pénz nélkül, minden nélkül felesleges. A maradék pénzemből vettem egy vonatjegyet, és elutaztam Kaposfőre. Laci atyával körülbelül 3 órán keresztül beszélgettünk, hogy mi lesz, hogyan lesz. Úgy döntöttem, hogy leröltözöm a nagynényemhez egy kis faluba, ott 8 hónapig bírtam, anélkül, hogy elkövessek bármit. Számtalanszor jöttek a rendőrök, hogy biztos én voltam, biztos én törtem be, biztos én loptam el ezt, biztos én loptam el azt, és mindig kiderült, hogy nem. Aztán olyan helyzetbe kerültem, hogy el kellett jönnöm nagynényemtől, és nem volt hova mennem. Laci atya előtte nap volt egy konferencián, ahol találkozott dr. Baer Miklós püspök atyával, és szóba kerültem, és mondta Laci atya, hogyha gondolom, akkor jöhetek ide Vácra, mert hogy itt van ez a ház, szívesen befogadnának.
Ahol most éppen
ahol most vagyunk, igen. A Mécsés Szeretetszolgálat egyik lakószobájában. És ez annyira gyorsan történt, hogy egy nap alatt 24 órán belül elrendeződött az egész. Laci atya adott pénzt úti költségre, és felültetett a buszra, hogy na, akkor menj.
Ez a szeretetszolgálat mivel foglalkozik?
A börtönből szabadultak utógondozásával. Itt már próbáltam tudatosan Jóisten felé fordulni, de valahogy nem tudtam megnyitni a szívem neki.
Mi okozott ebben nehézséget?
Én azóta számtalanszor végig gondoltam, és talán a makacságom, vagy az akaratom, vagy a gondolkodásmódom, vagy nem tudom.
Ez hogyan változott?
Mi a szeretetszolgálatnak a lakói, mi Deákvára járunk a karizmatikus ima csoportba, Bercelin Élikéhez, az ő vezetése alá tartozó csoporthoz. Nemrég szerveztek egy utat Pécsre, ahol volt a 23. karizmatikus találkozó. Volt egy olyan része a találkozónak, amikor nem tudom ki azt mondta, hogy aki nem fogadta el az Úr Jézust és el akarja fogadni, az menjen oda előre a színpad elé. Mondta, hogy menjek. És mondtam nem. Aztán a vége az lett, hogy mentem én is.
De akkor értem? Nem volt benned az a szándék, hogy te itt igazából el akarod fogadni?
Nem,
az
Isten, nem csak mentem nem? A többiek után. A közbejáróknál mindenkinél álltak. Ahogy odaértem a sorhoz, hirtelen felszabadult egy hely egy apácánál, és én odaléptem. Rám nézett az apáca, megfogta a kezem, becsuktam a szemem, és mondta, hogy mondjam utána, amit ő mond. Én elismételtem, kinyitottam a szemem, és ez az apáca sírt. Kérdeztem, hogy miért sír, és azt mondta, hogy tudja, hogy nagy dolog történt. Akkor értettem azt meg, hogy a Jóistenet így is szeretett, csak hülye vagyok. Mert nem fogadtam el.
Mi játszódott le akkor benned?
Én semmit nem éreztem, én csak tudtam azt, hogy a Jóisten szeret. Akkor tisztázódott bennem az, hogy hova tartozom. Nem a börtönbe. Szerintem ezt a Jóisten már eltervezte. Szerintem olyan nincs, hogy véletlen. Az a Jóisten művész neve. Ő pontosan tudta, hogy ha eljutok a karizmatikus találkozóra, akkor ez meg fog történni, és azt akarta, hogy ilyen hirtelen legyen, mert talán akkor nagyobb lesz az értéke, vagy nem is tudom. Jóisten számtalanszor próbált engem maga felé húzni, vagy nem tudom, de én mindig ellenálltam. És úgy gondolta, hogy az apáca könnyei lesznek azok, amik megnyitják azt a kaput, ami bejöhet hozzám.
Ő sírt először helyetted.
Igen. Valami fantasztikus volt, hogy láttam a könnyet, és tudtam, hogy azok a könnyek értem folynak. Úgy éreztem a szeretetét egyetlen embernek, hogy tudtam, hogy nem is ismer. És amikor én elmondtam, hogy mi a múltam, pár szóban, akkor láttam az apác arcán, hogy tudja, hogy érti, érzi. Aztán átölelt, és azt mondta, hogy nagyon örül, hogy ott vagyok. Ami nem tudom, mikor esett meg velem utoljára. Aztán az egész napunk csodálatos volt. Énekeltünk, dicsőítettünk. Vége lett a karizmatikus találkozónak, és amikor leszálltam a buszról, akkor az egyik itt lakónak, aki velünk volt, azt mondtam, hogy figyeld meg, holnaptól más lesz minden. És azóta tudatosan odafigyelve élek úgy, ahogy kell.
Könnyet látok a szemedben. Mikor sírtál utoljára? Bánatodban vagy örömödben?
Október 16-án voltam a kurzión, elsírtam az összes könnyem, és most arra gyűlt össze annyi, hogy megint tudok. Az most nagy dolog. Hihetetlen.
Roland, hogyha valaki elmondja neked, hogy majd valamikor a jövőben ez fog veled történni, hittél volna valamit is belőle?
Nem. Nem. Kinevettem volna. Az akkor énem, az Isten nélkül énem, az nem volt képes felfogni ekkor a dolgot. Mit jelent a Jóisten szeretete? Néha még én sem tudom felfogni, hogy mekkora kegyelem az, amit kaptam a Jóistentől. Ez valami hihetetlen, komolyan. Még most is néha úgy gondolkodom ezen, amikor lefekszek este aludni, hogy itt vagyok, és jó helyen vagyok, és tudom, hogy olyan emberek vesznek körül, akik szeretnek, akik arra tették az életüket, hogy segítsenek, ne csak rajtam, hanem másokon is. És mi most már itt ebben a házban egy családdá kovácsolódtunk össze.
Mennyire érzed magad erősnek? Lehet, hogy nem kellene föltenni ezt a kérdést, de az őszintésekhez hozzátartozik, hogy említetted, hogy volt már egy közösség, ahol szintén szeretettel fogadtak, és onnan meglógtál.
Nem csak meglógtam, meg is loptam őket. Még mindig nagyon gyenge vagyok, de most már nem magamba bízok, hanem a Jóistenbe. Most már megkérdezem a Jóistent, hogy megetegyek bármit. Mielőtt megteszem, akkor nem. Például most felvetődött az, hogy szeretnék tovább tanulni és érettségizni. És ezt a Jóisten elé tettem. A párkapcsolatomat Jóisten elé tettem. Mondja meg, hogy most hogyan tovább, hogy mit csináljak.
Milyen a ti kettőtök kapcsolata?
Úgy beszélek, ahogy én beszélek hétköznaponta, akkor az közvetlenebb. Mert az én Istenem az én nyelvemet érti. Amikor elkezdek imádkozni, azzal kezdem, hogy Uram, szeretlek. Nincs olyan ima, hogy ne ezzel kezdjem. És a végén kösz, Uram, hogy itt vagy, hallgatsz engem. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen nem túl, de én nekem ez így természetes. Szentségimádáson veszek részt, ami itt a Pirista templomban van. Ma is van órám, amit elvállaltam, órafelelős vagyok. A szentségimádással, az imádkozással, a dicsőítéssel mi itt minden este körbeülünk, itt a gyertya mellett, és van egy külön kis füzetünk, abból imádkozok a rózsafüzért, egy különleges rózsafüzért, ami csak a milyen, csak a mécsesé. Érzem, hogy Isten minden nap átövel, amikor elmondom a rózsafüzért, és felállok, hogy elmenjek aludni, akkor mielőtt kilépnék az ajtón átölel, és azt mondja, jó éjszakát. És ez olyan jó. És most már azt a leült éveket, 10 évet kegyelemnek számolom, mert lehet, ha nem kerülök be, már nem élnék. És lehet, ha nem kerülök be, akkor nem vagyok itt, és ha nem vagyok itt, akkor nem tudom elfogadni a Jóistent.
Hogyan képzeled el a jövőt?
Úgy tervezem, hogy leérettségizem esti tervezeton, ebben most a Mécses Szeretett Szolgálat is próbál segíteni. Az érettségi után egy piacképes szakmát szeretnék tanulni. Fizikai munkát, burkoló, köműves, szobafestő, hasonlót.
Vannak pozitív céljaid?
Ez így van. Nagyon nagy segítség az, hogy itt lehetek, hogy van egy ilyen szervezet, hogy akik kijönnek a börtönből és jó útra akarnak térni, azoknak van hova térni. Nagyon jó, hogy már a börtönök is nyitottak arra, hogy elfogadják azt, hogy igenis kell a Jóisten az embereknek. Ha valahova, akkor oda igenis nagyon kell. A Váci Fegyház és börtönbe meghívott a Wagner Misi, ő a börtönben az, aki tartja a római katolikus alkalmakat. Elfogadtam, és azt mondtam, hogy igen, bemegyek, és beszélek ott a múltamról, meg a jelenemről. De talán az, ami megfogja őket, ez nem a múlt, hanem az a jelen.
Meg a jövő.
Meg a jövő. Remélem, a bent lévő rabok hitelesnek fogják tartani azt, amit én elmondok. Sokan ismernek, és nagyon sokan vannak, akik meg fognak lepődni szerintem, hogy én beszélek nekik erről. És talán ez majd megnyitja nekik is az utat, vagy csak a szívüket, hogy befogadják Jézust. Ha csak egy emberen tudok segíteni, már megérte. Már megérte ez a 32 év szenvedés.
Szüleidre hogyan gondolsz vissza?
Édesapám meghalt. Édesanyámmal való kapcsolatomat minden nap a Jóisten elé teszem, mert mi haragba váltunk el, és én a múltamban nem szerettem őt. Ez most sem nagyon változott. Mint anyát nem szeretem, viszont mint embertársamat igen szeretem. A múltamban ő volt az egyik fő oka annak, hogy félresiklott az életem. Őt okoltam, őt hibáztattam. Ha azt mondanám, hogy megbocsájtottam neki, akkor hazudnék, de nem tudom ezt mondani. Nem haragszok. Majd talán eljön az idő, amikor kimerem jelenteni, hogy igen, megbocsájtottam anyámnak, és akkor le is fogok hozzá menni.
És magadnak mennyire bocsájtottál meg, mindazokért, amit elkövettél?
A legnehezebb minden nap előjön, hogy mi volt, és talán magamnak kellene először megbocsájtani ahhoz, hogy másoknak meg tudjak, de magamnak olyan nehéz megbocsájtani. De ha a Jóisten megtudott nekem, akkor én is.
Hogyan gondolsz azokra, akiket akkoriban megkárosítottál?
Mindenkinek írtam bocsánatkérő levelet, és senki nem válaszolt.
Vajon miért? Mit gondolsz felőle?
Szerintem nem gondolják, hogy én ezt komolyan gondolom.
És az a két pap?
Ők szeretnek.
És örülnek?
Nagyon. Laci atya olyan nekem, mintha nem a lelki apám, apám lenne. Ő ismeri minden gondolatomat. És amikor itt volt, nem olyan régen, akkor azt mondta, hogy nagyon-nagyon büszke rám, és nagyon örül annak, hogy elindultam azon az úton, ahol most vagyok.
Egyszer templomban a mise végén a tanúságot felmernéd vállalni?
Igen. Nagyon szeretném, de nem tudom, hogy fogadnák az emberek. Igazából csak attól félek, hogy nehogy véletlenül azt higgyék, hogy ez csak egy színjáték. Akkor merném ezt felvállalni, amikor már ténylegesen be tudok mutatni bármit. Amikor van kézzel fogható eredménye annak, hogy nem bűnözöm. Akkor igenis megyek, kiállok és elmondom, hogy innen indultam, ide jutottam, és csak a Jóistennek köszönhetően vagyok most itt, ahol vagyok.
Van időd olvasni a Bibliát és elmélyíteni a kapcsolatodat az Istennel.
Igen.
Melyik az a része, amit megragadott téged?
Egyértelmű, a tékozló fiú volt az, ami tényleg annyira nagy hatással volt, hogy amikor esetleg valami problémám van, vagy valami rossz gondolat jön, akkor automatikusan ahhoz nyúlok.
Esetleg úgy érzed, hogy mintha rólad szólna?
Nem úgy érzem, az rólam szól. Én vagyok az a fiú, aki visszatért az atyához. Húztam egy ige részletet, most nem olyan rég, és az volt, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Hát, én voltam olyan juh, akiért nem is egy ember adta az életét, átütt értelemben.
Roland, ezzel a tanúságtételeddel elég nagy kockázatot vállaltál. A kimondott szó és arról, amiről beszéltél, az kötelez.
Tudom, tisztában vagyok vele, hiszem és tudom, hogy képes vagyok úgy élni, ahogy kell. Uram, köszönöm neked, hogy most itt lehetek, és köszönöm azt, hogy a tapasztalataimat megoszthatom másokkal. Szeretlek, Uram.
Kedves hallgatók, Orsós Roland tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu